Egyenesen. Engedjük el a magunkkal adott gondolatmeneteket. Eszméljünk föl itt a jelenben. És idézzük fel az indítékainkat, miért vagyunk itt. Szellem képzésével foglalkozunk, az összes lény javáért. Tehát a saját tudatunkat képezzük, fejlesztjük, erősítjük, gazdagítjuk. Megtanuljuk fölkelteni az együttérzést és a szeretetet, és ezzel az egész életünk új alapokra kerül, olyan energiákat mozgósítunk magunkból, amelyek tökéletesen új értelmet és erőt adnak az életünknek. És ez mind lehetséges, mert ezek már bennünk vannak, csak még nem tudjuk, hogyan kell őket fölkelteni. Tehát a küldésfogadás gyakorlatával foglalkozunk, ami a szeretet és az együttérzés gyakorlata. A célunk ezzel, tehát amint itt összefoglaltam, az, hogy a lényeket szolgáljuk. A világban sok a szenvedés. A szenvedésnek millió számtalan válfaja van. De ezen lehet segíteni. A munkát úgy kell elkezdenünk, hogy először magunkban meg kell tanulni fölkelteni a szenvedés ellenszerét, a tiszta tudatot, aminek a természete a szeretet és az együttérzés és a bölcsesség. Tehát tapasztalatra kell szert tennünk, hogy ez valóságosan lehetséges és valóságosan működik. Ha mi magunk tapasztalást nyerünk, akkor az olyan erőt ad, hogy természetszerűleg segítünk. Nem csak gondolkozunk rajta, nem csak szeretnénk, nem csak keressük a módját, hanem már nem is kell rajta gondolkozni, nem kell akarni sem, nem kell keresni a módját, hanem természetszerűleg árad a segítés. Ilyenek a bódhiszatvák, ilyenek a buddhák. Elemük a segítés, a lényeg szolgálata, méghozzá hatékony szolgálata. Tehát ugyanúgy, ahogy nekünk természetes a légzés és egyéb dolgok, ugyanúgy nekik természetes a segítés, nem kell külön gondolniuk rá. Lételemük. Ezzel a munkával ismerkedünk most, és ez a lehetőség nyitva áll előttünk. Ez a bodhicitta útja, az ébredés szellemének az útja. De természetesen ott kell kezdeni, ahol vagyunk. Ott kell kezdeni, ahol vagyunk. Ez pedig a mi saját szenvedésünk. A mi saját szenvedésünk. Azzal kell dolgoznunk, azzal kell megismerkednünk. Kezdetben az ember a saját szenvedését megpróbálja valami módon letagadni. És próbál mindent megtenni azért, hogy boldognak, sikeresnek, szerencsésnek látszódjék mások előtt is, és maga előtt is. Ezt az ember valahogy tanulja az élete során, hogy ezt így kell csinálni. És ebben mindenki lépre megy. Tehát ez az első dolog, az önállítás, amivel foglalkoznom kell. A meditáció első, mondjuk, fő tárgya ez. Az önállítással szembenézni. Amíg az önállítás fátylai eltakarják a szemünket, addig nem tudunk fejlődni. Addig olyan gondolatok foglalkoztatnak, hogy én szeretnék másoknak segíteni, például. Meg akarom tanulni, hogy kell másoknak segíteni. De hát hogyan tud egy vak segíteni egy másik vaknak? Tehát először föl kell nyitni a saját szemünket. Ezért tehát először a szenvedéssel kell foglalkozni. Észrevenni önmagunk életében is a szenvedést, és megtalálni a szenvedés okait. Tehát ezekkel a gondolatokkal már sokat foglalkoztunk, kicsit összegezve, visszatekintve. Ugye most a tanítás, amivel foglalkozunk, az a szellem képzése 7 pontban, ez a címe. Ennek a tanításnak a szövege már az első két része megjelent ebben a két könyvben, mindenkinek a figyelmébe ajánlom, tehát ez a tankönyvünk, most ezzel foglalkozunk. A megvilágosult harcos, első-második kötet, aztán jön majd a többi kötet is, nem tudom, még talán lesz vagy két kötet, pontosan nem emlékszem. Tehát ezekkel foglalkozunk. És tehát eljutottunk odáig, hogy azt mondtuk, hogy a minden szenvedés azáltal jön létre, hogy nem ismerjük fel az énünkhöz való ragaszkodásunkat, mint ellenségünket. Ja. Most, hogy ezt nagyon-nagyon rövidre vegyük, ezt az álom példájával szoktuk megvilágítani. Az embernek van egy rémálma, akkor álmában szenved, szenvedés él át, valóságosan szenved, tehát ha valaki ott áll mellette, és látja az alvó embert, akkor az is látja, hogy rosszul érzi magát. Küzd álmában, esetleg sír, kiabál, szenved. Tehát valóságos szenvedést okoz valami, ami nem is létezik. Ja, csak azt hiszi álmában, hogy létezik. Tehát például találkozik egy dühöngő oroszlánnal álmában, ja, ami szenvedést vált ki benne, és valóságosan szenved, tehát ágya mellett álló ember látja, hogy ő szenved, de mitől szenved? Egy nem létező dologtól. Egy olyan dologtól, ami csak az ő fantáziájában él. Ja? Tehát ez az eszenciája az egész dolognak, mert a ébrenléti állapotban hasonló oka van a szenvedésünknek. Tehát a saját tudatunkkal teremtjük a szenvedésünket. Ja? Tehát mi teremti az álomban a szenvedést, okát, illetve a szenvedést? Az, hogy nem tudjuk, hogy az oroszlán az egy nem létező. Nem vagyunk tisztában álom közben, hogy az oroszlán nem létezik, hanem csak a mi fantáziánk szüleménye. Ehhez hasonlít az ébrenléti állapotbeli szenvedés is. Tehát olyan dolgokat tartunk a szenvedésünk forrásának, amiket a saját tudatunk teremt. Ja? Csak a saját tudatunkban létezik a szenvedésünk oka. A valóságban nem. Mert ez egy nagyon rövid, eszenciális összefoglalása annak, hogy tekintsünk a szenvedésre. Ja. Tehát ehelyett mi ugye a külső világot okoljuk a szenvedésünkért. Azt mondjuk, hogy azért, mert ő azt csinálta, azért, mert az történt, azért, mert nem tudom, beteg vagyok, azért, mert ezért, meg azért. Tehát mindenféle külső eseményeket okolunk a szenvedésünkért. Ja? Pedig a valóságban a mi saját tudatunk teremti a szenvedésünket is, és a szenvedésünk okát is igazából. Ja? Ezzel tehát foglalkozni kell. Ez az egyik oldala a dolognak. Ez az egyik oldala a dolognak. De a szenvedés egy másik oka pedig az, hogy nem vagyunk képesek észrevenni a lények irántunk tanúsított jóságát. Ez egy másik nagyon nagy tévedésünk. Ja. Tehát amikor bajunk van, akkor azt mondjuk, hogy az ő miatta van, meg ő miatta van, nem tudom én, ő kihasznált, ő megalázott, ő megvert, ő megkárosított, ja, elrabolt tőlem dolgokat, stb. Stb. Ja. Tehát más lények, ők okozzák az én szenvedésemet. Ezek olyan alapvető beállítottságok az embernél, ja, amikkel dolgozni kell. Ja. Tehát ez a két dolog nagyon fontos észrevenni ezt a két dolgot. Tehát a másokhoz való viszonyunk, azzal kell dolgoznunk. Másokhoz való viszonyunk. Tehát egyrészt az, hogy a én, most ugye énhez ragaszkodásról beszéltünk, hogy az énhez ragaszkodásunk okoz minden szenvedésünket, igaz? Az énhez ragaszkodásunk az alapvető ok. Ez ugye az álom példáját követve azt jelenti, hogy álmomban ragaszkodom az álombeli énemhez. Tehát, hogy az álomban nem csak az oroszlánt élem át, hogy itt az oroszlán, hanem én is itt vagyok az oroszlánnal. Igaz? Lehet, hogy belém is harapott, belém mart az oroszlán. Azt is átélem. Tehát olyan konkrétan átélem az énemet, az énem jelenlétét ebben a helyzetben, hogy ott egy oroszlán, aki üldöz engem, vagy megmart engem, vagy rágja a csontomat. Ja? Tehát nem csak az oroszlánban elevenen jelen, hanem én is ott vagyok. Tehát önmagamról alkotott fantáziaképem is jelen van. Ja? És ezt az önmagamról alkotott fantáziaképemet én valóságosnak fogom föl álmomban. Ez okozza a szenvedést. Ja? Ez okozza a szenvedést az álomban, semmi más. Abban a pillanatban, amikor rájövök, hogy ez az rólam, önmagamról alkotott álomképem csak egy álomkép, abban a pillanatban, hát azt az álomképet hagy egye az az oroszlán, az az álom oroszlán. Abban senkinek nem lesz semmi baja, mert az csak egy álomkép. Jó? Tehát ez az egyik dolog. De emellett még itt van ez, hogy mindig, tehát egyrészt a külső okokra mutatunk, másrészt pedig más lényekre mutatunk, amikor szenvedünk. Más lények okozzák a bajunkat, a szenvedésünket. Ja? Tehát ezért a meditációnknak ezzel a két dologgal kell foglalkozni. Egyrészt tehát ugye ezt a hiedelmünket, hogy a valóságot abszolút valóságnak tartjuk, és nem veszük észre, hogy abból mit teremt a mi tudatunk, tehát nem tudunk disztingválni, nem tudjuk megkülönböztetni, hogy mi az, ami tényleg valóság, és mi az, amit mi vetítünk a valóságra. Nincs tapasztalatunk ebben, ezzel nem is foglalkozunk, mert mi úgy tanultuk, egyrészt, másrészt pedig ugye erre is van hajlandóságunk, ugye a karmánk révén, hogy azt egyszerűen valóság, minden valóság, minden valóság. Tehát nem tudunk, nem látjuk a különbségeket, hogy mi a valóság, és mi az, amit csak mi szövünk a valóság köré, és amit mi tartunk valóságnak. Hát, hogy a hiedelmeink és a valóság hogy viszonyul egymáshoz? Kettőt el lehet választani, meg lehet tanulni elválasztani. Ehhez kell a tisztánlátást. Ki kell művelni? Hát ugye a tudat kiműveléséről van. Ha kiműveljük a tudatunkat, akkor megtaláljuk a határt. Azt mondjuk, hogy igen, hát ez valóságos, de ezt már én tettem hozzá. Erre most nem vagyunk képesek. Borzasztó durván működik a tudatunk. Hát úgy, mint ugye álmunkban. Álmunkban. Hogyha álomban az ember rádöbben, hogy hát ez csak egy álom, ja. A valóság az, hogy én most alszom, a többi mind álom. Ja. Tehát valami valóság van, az, hogy alszom. De amit álmodok, az nem valóság. A valóság az, hogy a tudatom teremt álomképeket, ez valóság. De maguk az álomképek nem valóságosak. Érthető ez? Tehát ez borzasztó... Most mi a tudatunk olyan durván működik, hogy azzal egyáltalán ugye álmodunk, nem vagyunk tisztában azzal, hogy alszom és a tudatom álomképeket teremt. Ez az oldal lemarad. Maradnak az álmok, amiket viszont teljes valóságnak élünk át. Ja? És nagyon hasonló dolog történik a ébrenléti valóságban is. Amit ezért csak viszonylagos ébrenléti valóságnak hívunk. Ja? Ez egy finom, szép szó, hogy viszont hogy ne tartsuk magunkat teljesen hülyének. Tehát egy szép szóval azt mondjuk, viszonylagos ébrenléti valóság. Ja? De nevezhetnénk egyszerűen annak, hogy baromság. Ja? Mert az. Mert szín baromság. Tehát a tibeti szó erre az, hogy künzob. Künzob. Ja? Dempa. Künzob dempa. Künzob dempa azt mondja, hogy hazug. Azt jelenti, hogy hazug. Hazug. Hazug valóság. Tehát van egy döndam dempa, ami igaz valóság, és van egy hazug valóság. Tehát ezt most finoman, ugye a nyugati kultúrát mondott, ugye hülye agyunkra vonatkoztatva, ugye azt mondjuk, hogy hát ez viszonylagos ébrenléti valóság. Ez itt teljesen blőd baromság. Ja? Ja? Tehát egy hazug valóság. Ezért mondjuk én adtam ennek egy másik fordítást, ami még mindig nagyon finom, nagyon kulturált. Azt mondjuk, hogy látszatvalóság. Ja? Látszatvalóság, de akkor azt úgy kell értelmezni, ez már szó, ilyen szóbeli átadás, látszatvalóság az azt jelenti, hogy látszatvalóság kilóg a lóláb. Ja? Tehát ha már látszatvalóság, akkor már értjük, hogy hopplá. Hát itt már kilóg a lóláb. Tehát a látszatvalósággal ámítjuk magunkat, ahelyett, hogy megpróbálnánk mögé tekinteni, hogy mi az igazi valóság. Ja? Tehát ez a munkánk egyik része, de a másik része, ami szintén borzasztó fontos, ez a másokhoz való viszonyunk. Mert általában ugye a szenvedésünket mindig másokkal éljük meg, tehát ugye a hétköznapi életünkben a szenvedés általában abból jön, hogy megbántanak, megsértenek, megaláznak, kihasználnak, és hasonló. Tehát valaki, tehát lények okozzák a szenvedésünket. Ja? Vagy idegesítenek, egyszerűen fölhúznak, gyötörnek bennünket, és így tovább. Ja? Tehát a lényekhez való viszonyunkkal is nagyon fontos dolgozni. Ja? Ezért nagyon, nagyon erőteljes a lojong. Mert a lojong az kifejezetten ugye, arra megy rá, hogy a lényekhez való zűrzavaros, állandóan váltokozó, tetszik, nem tetszik, szeretem, nem szeretem viszony helyett egy stabil szeretet és együttérzés viszonyt hozzunk létre. Tehát egy belőlünk áradó, nem azt várjuk, hogy a másik szeressen minket, hanem egy belőlünk stabilan áradó, szeretet energiára alapozzuk az életünket, illetve a viszonyunkat másokhoz. Mindenkihez, független attól, hogy tetszik, nem tetszik, szeret, nem szeret. Független attól. Ja? Tehát ezt úgy lehet mondjuk, ugye azt mondjuk, hogy karmikus kapocs van az emberek között, illetve a lények között. Karmikus kapocs van. Most ez karmikus kapocs, ugye egy bodhisattva esetében, ezt képzeljük el, ugye, karmikus kapocs az valami, ami összekapcsol engem egy másik személlyel. Ja, lehet az valami olyan, hogy én őt megbántottam a múltban, és akkor ebben az életben pedig ő azt viszonozza nekem. Tehát ő bánt engem folyamatosan, vagy sokszor. Ja, tehát egy rossz viszony van, mondjuk így. Tehát ő felőle jön én felém, mert én nem is értem, miért bánt. Mert nem emlékszem, hogy a múlt életemben én őt bántottam, persze arra nem emlékszünk. Nem értem, én nem csináltam semmit, ő engem bánt. És mit csináljak? Nem tudok mit csinálni. Ja? Most a bodhisattva szempontjából ezt úgy kell elképzelni, hogy nagyon örvendetes dolog, hogy van egy kapocs köztünk. Mindegy, hogy milyen. Mindegy, hogy milyen. Olyan, mint egy cső. Mint egy cső. Egy cső, ja, ami összekapcsol bennünket, ja? És a bodhisattva, független attól, hogy a másik mit küld a csőben, a bodhisattva ebben a csőben óriási erővel szeretetet küld. Ja? Tökéletesen mindegy, hogy a másik mit küld a csőben, nincs jelentősége. A bodhisattva irtózatos erővel küldi a szeretetet ebben a csőben, ami mindent kimos. De nem úgy mossa ki, hogy akkor tudom, ő mérget küldött, és akkor a méreg visszamegy ő rá. Nem. Nem így mossa ki. Hanem annyi szeretetet küld, hogy a méreg az eltűnik, és csak szeretetet kap az illető. Ja? Tehát ezzel tudjuk föloldani ezeket a karmikus kapcsokat. Ez nagyon-nagyon fontos dolog. Nagyon fontos. Tehát a munkánknak ez egy nagyon lényeges módja. Nagyon konkrét. Tehát nap mint nap számtalanszor találkozunk ilyen helyzetekkel, hogy valakivel diszonáns események történnek, illetve köztünk valaki, köztem és a másik között, igaz? Lehet az teljesen váratlanul, hogy rohanok a villamos megállóba, és akkor az orrom előtt becsukják az ajtót például. És akkor az ember ugye miért csinálja? Ez ő én velem, mikor én neki nem ártottam semmit, most miatta lekésem a találkozót, vagy a munkából elkések, vagy az iskolából, vagy nem tudom én, miért bánt ő engem? És akkor az ember mérget arra az illetőre, aki lehet nem is látta, hogy jövünk és szaladunk, ugye? Ő csak nem jött már senki, beküldte az ajtót és elindított a villamost, nem is tudta, hogy mi jövünk. De mi a személyes ugye, bántásnak, sérelemnek fogjuk föl. Ja. Tehát a ilyen legegyszerűbb eseményektől kezdve folyamatosan ugye, érnek bennünket ilyen különböző bántalmak, mások részéről képzelt bántalmak. Ja. Tehát ezzel különösen foglalkozni kell. Ja? Erre van egy olyan meditáció, illetve hát két meditációval foglalkoztunk itt már. Az első dolgunk, tehát amikor is az első ugye, a dolog, amiről most beszéltünk, az, hogy ugye az énhez ragaszkodásunk minden szenvedésünk forrása. Erre ennek az ellenszere az a meditáció, amit úgy hívtunk, hogy egyet okolj mindenért. Egyet okolj mindenért. Tehát tanuljuk meg látni, hogy az életünkben mindennek, minden szenvedésnek egy oka van, és az kizárólag a mi saját énhez ragaszkodásunk. Ami, tehát visszatérve az álom példára, azt jelenti, hogy álmunkban nem vagyunk tudatában, hogy az egészet mi teremtjük. Ja, ez az álombeli szenvedésnek az oka, ugyanígy az ébrenléti állapotban is, ugyanígy nem vagyunk tudatában annak, hogy az egészet mi teremtjük. Az egészet mi teremtjük. Ja? Tehát az alapgondolat az, hogy a világ az csodálatos, a világ a Dévacsend, a világ a mennyország. Ja? Tehát a valóság a mennyország. Ja? De ebben a mennyországban mi, mint valami rettenetes kis görcs, így jövünk, megyünk. És egy iszonyatos belső világgal, ja? Amiben nem tudunk kiszállni. Ja? Mint egy dobozba zárt dongó. Ja? Akármit csinálunk, mindig bajunk lesz. De a dobozon kívül ott van a csodálatos világ. A csodálatos mennyország. Boldogság. Ja? És ebből a dobozból ott dühöngünk. És akárkivel találkozunk, az mind bánt bennünket, meg mi is bántjuk őket, mégis meg is magyarázzuk, hogy miért. Ja? És ennek nincs vége. Ja? Csodálatos. Mennyországban van egy doboz, bele van zárva egy dongó, és dühöng. Dúl full. Ja? Egymásról ismertek? Az már egy jó lépés. A következő lépés legyen az, hogy ismerjünk magunkra. Ja? Az első lépés, hogy egymásra ismerünk, persze. A második lépés az, hogy magunkra ismerünk. Ja? Tehát ez az egyik. Tehát egyet okol mindenért. Mindenért azt kell okolni, hogy ezt, hogy be vagyunk zárva a saját karmánk dobozába, és ott dúlunk, fúlunk, és igazából semmi kapcsolatunk nincs a valósággal. Annyira programozva vagyunk erre a szörnyűségre. Ja? Annyira programozva vagyunk. És tehát a második pedig, ezt így hívjuk, hogy egyet okolj mindenért. Ez volt az első meditáció. Tehát ezzel kell foglalkoznunk. Ja? Tehát miközben a küldés és fogadás meditációját végezzük, mint ülő meditációt minden nap, és ahhoz, ugye szükség szerint végezzük a többi, tehát a szeretet és az együttérzés fölkeltésének a meditációit. Ja. Ez tehát a formális gyakorlásunk, de a gyakorlás szüneteiben viszont foglalkozunk ezzel, hogy egyet okolj mindenért. Tehát mindennek, minden bajnak, minden szenvedésnek egy oka van, és ez pedig ez a dobozba zárt dongó a mennyországban. Ja? Ja? A másik fontos meditáció pedig meditáljunk, vagy gondolkodjunk el minden lény jóságán. Tehát a másik annyira fontos szintén, egy kiegészítő meditáció, tehát hogy másokhoz való viszonyunkat rendezzük, hogy ne nézzük, ne tekintsük egymást, vagy másokat, ne tekintsünk másokat a szenvedésünk okának. Ennek az közvetlen ellenszer az, hogy meditáljunk, gondolkodjunk el a mások irántunk tanítsított jóságán. Ja? Mert ez az, amin most mondjuk így, mert ezzel is foglalkoztunk, igaz? Ezzel is foglalkoztunk, de ezt... Tehát ez annyira fontos. Most amikor itt ülünk, persze akkor mosolygunk, meg nem tudom én, de amikor benne vagyunk, akkor emlékezni kell. Emlékezni kell. Az énhez ragaszkodást tekintsük tehát ellenségnek, de nem az ént, nagyon fontos, nem az énünket kell ellenségnek tekinteni. Ugye erről délelőtt beszéltünk. Az énünk, ez semmi baj. Igazából az énünk nem is létezik. Az én, megint az álom példájával, az álombeli énünk. Az csak annyira létezik, mint az álombeli énünk. Ja? Amit megharap a tigris, vagy az oroszlán. Ja? az is a fantáziánk szüleménye. Ugyanúgy az oroszlán is, az énünk is az. Ja? Ugyanígy az ébrenléti állapotban is. Ja? Tehát nem az énünk az ellenség, hanem az, hogy ragaszkodunk valamihez, ami igazából nem is létezik. Ez az ellenségünk. Ez a szokásunk, ez egy szokás. Egy szokás, az, hogy olyan dologhoz ragaszkodunk, amiről van egy hiedelmünk, hogy ez ilyen vagy olyan, mert van önmagunkról valami képünk, ami állandóan változik, és borzasztó felszínes, egy tákolmány. Mindazon által borzasztóan ragaszkodunk hozzá. Ja? Borzasztóan ragaszkodik hozzá. És nagyon egyszerű lenne itt demonstrálni, de nem akarom, mert ez fájdalmas. Tehát bárkire szólnék, hogy állj föl, és mondanék egy pár megszégyenítő szót, abban a pillanatban tudnátok, hogy miről beszélek. Érted? Ott az az én, arról beszélünk, ami abban a pillanatban megsértődik. Ja? Megsértődik. Erről beszélünk. Ez az én. A valóságban nem létezik. Ja? Ez az énhez ragaszkodásunk. Valakire rápirítok, megszégyenítem a többiek előtt, akkor ott nagyon konkréttá válik ez a dolog, amiről beszélünk. Tehát ez nem játék. Ez véresen komoly. Számtalan életünk szenvedését ez okozza. Újra és ebben az életünk is nap mint nap okozza a szenvedést. Megjelenik, mint önérzet, mint nem tudom én, akármi. Ja? Ja? Tehát egy nagyon konkrét dolog ez. Nagyon konkrét dolog. Ugyanakkor, amikor viszont utána nézünk, hogy mi az, ami megsértődött, nem találunk semmit. Nem találunk. Még nincs gazdája a megsértődésnek. De a megsértődés ott van. És akkor érezzük, hogy ez engem megaláztak. Engem megaláztak. Ja? És ez véresen komoly. Ja? És hogyha leülnénk utána, hogy egy kicsit már gyakorlott az ember ilyen elemzésben, és utána leül, józanul, amikor elment a gőz, és keresi, hogy ki az, akit megaláztak, nem talál senkit. Nem talál senkit. Mert nem a testemet alázták meg, nem a tudatomat alázták meg, akkor mi a fenét aláztak meg? Ja? Mégis valamit nagyon megaláztak, ne éreztem. Engem. De ki az, mi az? Ja? Ki az, aki megsértődött? Ki az, hol van? Ja? Tehát gondolkozzunk el minden lény jóságán. Tehát az énhez ragaszkodást tekintsük ellenségnek, és amikor megszűnik, lehetetlenné válik számunkra, hogy ne törődjünk jobban másokkal, mint önmagunkkal. Ja? Tehát egyszer ez az énhez ragaszkodásunk megszűnik, vagy lazul, meggyöngül, akkor egyszerűen természetessé válik az, hogy másokkal kezdünk ténylegesen törődni. Tehát nem kell önmagunkkal törődni, mert nem ragaszkodunk magunkhoz. Most az önzés is az énhez ragaszkodásnak egy durva megnyilvánulása. Tehát minél kevésbé önző egy ember, annál inkább tud másokra figyelni. Igaz? Nyilván. Ez nagyon egyszerű, ez tapasztalati dolog. Minél kevésbé önző valaki, annál tud másokra figyelni, annál tud jobban tud másoknak segíteni. Ja? Igaz? Minél fösvényebb, önzőbb valaki, annál inkább, hogy hívják, betart másoknak, ugye? Annál kevésbé érdekli a mások sorsa. Igaz? Amikor önzésünk alább hagy, reflektáljunk minden lény jóságán, mivel ők mind a szüleink voltak, és olyan sok jóságot mutattak irányunkban a múltban. Ja? Tehát ugye a széles út Mahayana buddhizmusnak ez a legfontosabb alapgondolata. Hogy minden lény az édesanyánk volt, a szülőnk volt. Minden lény. Nem is egyszer. Ja? De ahhoz, hogy ez a gondolat kifejtse a jótékony hatását, ugye, ahhoz a szeretet meditációt kell végezni. A szeretet meditációban az ember elgondolkozik, ugye háromféle lehetőség van, amiből ugye a leg, mondjuk, erőteljesebb az, amikor az édesanyánk irántunk mutatott jóságán meditálunk. Ja? De ugye ezt már elmondtam, hogy ezt csak akkor használjuk, hogyha az édesanyánkkal jó, zavartalan a viszonyunk. Mert hogyha viszásságok vannak, ez a meditáció nem arra való, hogy a viszásságokat megoldjuk, azt más meditációval oldjuk meg. De hogyha zavartalan a viszonyunk, akkor ő rajta az irántunk tanúsított jóságán és szeretetén, segítőkészségén és törődésén meditálunk, mi mindent köszönhetünk neki, mi mindent tett értünk, sokszor ugye fölvállalva nagyon sok nehézséget, újra és újra, önmagával nem törődve, amikor kisgyerekek voltunk, stb. Vagy ha esetleg, amikor nagy gyerekek lettünk, akkor is. Ja, tehát az édesanyja az soha nem mond le a gyerekeiről, igaz? Akár lehetnek azok 70 évesek is, ha még az édesanyja él, mert ő meg 100 éves, akkor még mindig, ő az én kis Józsikám, ő az én kis Mancikám. Ja? Ezt saját szememmel láttam sok ilyen esetet. Tehát lényeg az, hogy tehát ez egy nagyon fontos alapgondolat a Mahayana buddhizmusban, hogy mindenkit, tehát amikor ezt az érzést ebben a meditációban, a szeretett meditációban nagyon erősen stabilizáltuk az édesanyánk felé, ja, tehát az édesanyánk felé már áramlik a szeretetünk, nem az övé mi felénk, hanem a miénk ő felé. Tehát nyitva van a szeretet csatornánk az édesanyánk felé, ténylegesen, nagyon, tehát egyértelműen és stabilan, akkor ezt kiterjesztjük másokra is, méghozzá azzal a gondolattal, hogy ő is az anyám volt egy előző életemben. Ja? Ő is az anyám volt egy előző. Tehát ezen a úton dolgozunk. Ő is az anyám volt egy előző életemben. És nem is egy életemben, hanem több életemben is. Ja? Csak én arra nem emlékszem. De hát mire emlékszem? Nem sok mindenre emlékszünk, ebből az életünkből se. Nemhogy az előző életünkből. Igaz? Tehát ezt módszeresen, ilyen módon tudjuk ugye, alkalmazni ezt a meditációt. Most, hogyha ez még így nem megy, tehát nincs meg ez az erős szeretet energia, akkor is már gondolatban nagyon sok mindent el lehet végezni. Tehát ha valakivel van például egy konfliktusunk, ja, és elültek már a heves érzelmek, tehát nem tudom, pár nap múlva, akkor átgondoljuk a dolgot, gondolkozzunk el, ki is ez a másik ember, ja, és szakadjunk ki ebből a görcsből, hogy hát ő az én rossz akarom, ja. Gondolkozzunk el rajta, hogy hát ő lehet, hogy igaz, rossz akarom is, de nem csak rossz akarom, más is. És akkor jusson eszünkbe, hogy az anyánk volt előző életünkben. Anyánk volt előző életeink során, valamikor. Nem lehet, hogy nem pont az utolsó életünkben, valamelyik életünkben. Ja? Anyánk volt. Ja? És ezzel elindulhat egy munka a megbocsátás felé, ja, tehát meg tudjuk neki bocsátani azt, hogy most jelen pillanatban éppen haragszik ránk, mert néha az anyánk is haragszik ránk, vagy haragudott ránk, de azt mi megbocsátottuk neki, mert ott volt mindig a szeretet, igaz? Ja. A gyerek mondja, hogy maga rossz vagy, igaz? És akkor a következő pillanatban odabújik az anyjához, igaz? Ja, mert a mama elvette tőle a kést, amikor éppen a, hogy hívják ott, a kis testvérét le akarta szúrni. Elvette tőle a kést, és akkor mama rossz vagy! Következő pillanatban odabújik a mamához is. Mama, szeretlek! Ja? Ja? Tehát ilyen módon, ha emlékszünk arra, hogy ez a negatív szerepet játszó személy az anyánk volt, azzal már elindult a munka. És hogyha ez a szeretett csatorna valóságosan megnyílik a jelenlegi anyánk felé, édesanyánk felé, akkor lassan azt ki tudjuk terjeszteni ezekre a nehéz esetekre is. Ja? Ez egy nagyon konkrét munka, azt akarom mondani, nagyon konkrét, nagyon gyakorlati munka. Nagyon gyakorlati munka. Mondhatni majdnem, hogy pszichológia, de ez sokkal több a pszichológiánál. Tehát a pszichológiában nem fordulnak ilyen dolgok elő, hogy az előző életbeli anyám, stb. Tehát nem tartott a pszichológia. Tehát ez buddhista pszichológia, ami sokszoros ugye meghaladja a jelenlegi nyugati pszichológiai távlatait, lehetőségeit. Jó? Tehát ez a két munka az, ami közvetlenül kapcsolódik a küldésfogadás gyakorlatához. Ja? Tehát ez érthető ez így? Tehát formális gyakorlásban csináljuk a küldésfogadást, minden nap rendszeresen leülünk, csináljuk, igaz? Hogyha az még nem olyan, tehát nem könnyű, nem tudom én, tehát nem működik olyan jól, akkor ugye csináljuk a szeretet csatornájának megnyitását, az együttérzés meditációját, önmagunk behelyettesítését, és annak különböző változatait, ami szintén megvan ugye ebben a Lozsan könyvünkben, tehát ott több meditáció is van, azokat végezzük, és a hétköznapi életben pedig a szemléletünket átalakítjuk ezen a módon. A baj az mindig az énhez ragaszkodásból jön, ja? És mások, azok anyáink voltak. Nagyon sokat köszönhetünk, csak most a tudatunk olyan görcsben van, hogy nem látjuk mindezt, hanem csak egy kis dolgot látunk, ami éppen negatív. Éppen negatív. Tehát épp arra vagyunk rá görcsölve, egy kis negatív dologra. Olyan ez, mint hogyha valaki ugye éppen, hogy hívják, fölvette a mennyasszonyi ruháját, ugye? És akkor már kint van a taxi, megyünk a templomba, ugye? És akkor nem tudom én, kap valakitől, megkínálja valaki egy szem málnával, és akkor beleharap, és akkor fröccsen a málna, és egy kicsi pötty rámegy a mennyasszonyra, és akkor ebben a ruhában nem mehetek, ahogy a pap elé, blablabla, és akkor el van rontva minden. Ott a gyönyörű ruha, minden, ugye, az egész esküvő, évek óta készülünk rá, vagy legalábbis napok óta, és akkor egy ilyen kis pötty, amit más nem is vesz észre, az egészet elrontja. Ja? Tehát ilyen a viszonyunk másokhoz is. Hát borzasztó sokszor volt mindenki az anyánk, és mérhetetlen sok jót tett velünk, de ebben az életünkben szólt egy rossz szót, és akkor most az ellenségünk. Tehát az arány ilyen. Az arány ilyen. Ez nagyon fontos tudatosítani, és a szemléletet kiművelni, és akkor könnyebb lesz az élet. Sokkal könnyebb lesz az élet. Ja? Akkor meg tudunk bocsátani. Ha meg tudunk bocsátani, akkor mindjárt az életünk kiegyensúlyozottabb lesz. Mert mind nekünk jó, nem a másiknak. A másik nem is tud róla, hogy mi haragszunk rá. Nem is érdekli. Ja? Ő szólt valamit, lehet, hogy nem is akart rosszat. Ja? Csak úgy mondott valamit, amit mi fölfogtunk, mint sértést, ugye? Lehet, hogy nem is nekünk mondta, valaki másnak mondta. Ja? Csak mi is ott voltunk és magunkra vettük. Igaz? Az énhez ragaszkodásunk miatt. Igaz? És az általános labilitásunk, kiegyensúlyozatlanságunk miatt. Ugye magunkra vettünk olyat, amit nem is nekünk szántak. Akkor lett egy ellenségünk. Ő nem is tud róla. Lehet nem is ismer minket. Ja. Hát villamos becsüki az orrunk előtt, nem is tud, soha nem is, semmi fogalma nincs rólunk, mi meg személyes értésnek veszük, ugye, hogy micsoda egy szemét alak, hogy én előttem becsükte az ajtót. Ugye ezt nem is látta, ugyanúgy. Vagy ha látta is, nem tudom, nem az volt. Ő azt gondolta, hogy majd jön másik villamos. Ja? Tehát így áll, így bonyolódik az ember élete kicsiben és nagyban. Családi tűzszer körül ugyanígy, hát ha még beszélhetnénk családi tűzszerről, hát az ugye mai lakásokban kémény sincs, meg a tűzhely sincs. Hát beszéljünk idézőjelben, ugye a családi tűzhelyről. Jó? Tehát ott is így bonyolódik, a munkában is, az utcán is, a metrón is, a dharma közösségben is, mindenhol. Jó? Ez a két dolog. Az én ragaszkodás és a mások jósága. Jó? Mások, tehát gondolkozzunk minden jós, irántunk tanulkozott jóságán. Mert az valóság, tehát az valóság. Ez pedig csak a mi rávetítésünk, mi görcsünk. No? Van egy jó szó, a énhez ragaszkodásnak a magyar fordítása, a én görcs. Ja? Én görcs. Ja? Az én görcsön. Ja? Énhez ragaszkodás, ez még mindig olyan enyhe. Énhez ragaszkodás, de én görcs. Hát ez az. Rá vagyunk görcsölve valamire, ami nem is létezik, viszont borzasztó sok szenvedést okoz. Ez a görcs maga. A görcs okozza a szenvedést. Nem az nem létező dolog okozza a szenvedést, hanem maga a görcs. Jó? Van valakinek mondani valója, hozzá fűzni valója? Ellenvetése, vagy megosztani valója, vagy kérdése, vagy bármi. Vagy esetleg tapasztalata. Ezekről már régóta beszélünk. Ha valakinek esetleg sikerült bevinni az életébe ezeket valamikor, és valamit tapasztalt. Hát egyetlen egy alkalommal sikerül ezt bevinni, a pillanatban olyan meggyőződés születik az emberben, hogy tényleg ez működik. Attól kezdve aztán az visszajön. De csinálni kell. Csinálni kell. Igen?
Akkor ez azt jelenti, hogy ha valaki jól gyakorol, akkor nem sértődik meg már semmit? Ez elvezet majd oda? Vagy ez hogy van? Hogy akkor tényleg nem fáj majd
egy... Hát most hogy hívják? Ül a Buddha. Boldogan ül a Buddha, eszik, iszik, nézi a tévét. Ja? És jó műsor van, mert a buddáknak mindig jó a műsor. Abszolút. És akkor bejön egy másik Buddha. Ja? Ja? És akkor gondolod, hogy ez a másik Buddha meg tudja sérteni ezt a Buddhát?
Most magamról beszélek.
Nem magadról beszéltél, hanem azt mondtad, hogy ha valaki jól gyakorol. A Buddha jól gyakorol. Tehát a Buddha a végső megtestesítője annak, aki jól gyakorol. Igaz? Tehát ez óriási távlat. Ez óriási távlat. A gyakorlás az nagy távlat, az ott a végső távlat a Buddha. Érted? Ja? Tehát van egy nagyon érdekes, borzasztó érdekes történet, a tibetieknek a Linkesar története. Linkesar az egy nagy harcos király, egy harcos király, akit a buddhák küldtek le a földre azért, hogy, hát segítse a lényeket. És akkor van neki egy nagybátyja, aki gonosz. Gonosz nagybácsi. Aki mindig az életére tör, meg mindenféle gonoszságokat követel. És ez a nagybácsi a Hayagrivának a megtestesülése. Tehát ő is egy Buddha. Ja? Tehát olyan van, hogy a buddhák egymás orra alá borsot törnek, de nem sértődnek meg. Hanem dinamikus helyzeteket teremtenek egymás számára. Ja? Hogy még hatékonyabban tudják szolgálni a lények javát. Tehát arról van szó, mindent megtesznek azért, hogy a másikat kiborítsák, mindent megtesznek. De hát mivel a másik is Buddha, az soha nem tud kiborulni, hanem megteszi a megfelelő lépéseket. És ezáltal még hatékonyabbá válik az egész szituáció. Ja? Tehát azt nem úgy kell elképzelni, most a buddhák azok csak így. Hanem dinamikus dolgok vannak. Ja? Tehát mondom, ez meglepő, tényleg meglepő, mert ez egy népi eposz, minden tibeti ismeri ezt, minden tibeti. Hát legalábbis egy hagyományos körülmények között nőnek fel, ma is. Tehát ezt mondják. Ez egy, hogy mondjam, van egy csomó ember, sok-sok ember van, aki ennek az eposznak a föntartásával aktívan foglalkozik, tehát megtanulják, sőt, maguk is költik, tehát megvan bennük ez a valamiféle energia, tehát elevenen újra költik a dolgokat. Tehát sok-sok-sok-sok tízezer soros, egy nagy része le van írva, de az egészet soha nem fogják tudni leírni. Tehát egy nagyon népszerű dolog, és mondom, a meglepő az volt nekem, hogy a gonosz is Buddha benne. Ja? A gonosz. A gonosz nagybácsi. Aki el akarja veszejteni, tehát születésétől fogva el akarja veszejteni a keszárt. Mert a keszár, ha jól emlékszem, ha nem született volna keszár, akkor ő lett volna a király, megszületett a keszár, és akkor ő nem lehet király. És persze ezért pipa. De ő a Tamdrinnak, Hayagrivának, Hayagriva pedig Chenrezig. Chenrezignek a haragos aspektusa. Ja? És itt mondom, hogy lehet, mondom, ez egyik Buddha a másikat gyilkolja. Ki hallott még ilyet? Hát nem gyilkolja. Hanem dinamikus helyzeteket teremt, hogy még hatékonyabban tudja szolgálni a lények javát. De ez életre halálra megy, tehát ez nem viccből megy. Tehát nagyon dinamikus helyzetekről van szó. Tehát nem úgy van, hogy akkor utolsó pillanatban kiszállok. Nem úgy van. Nem száll ki. Egyáltalán nem száll ki.
De, bocsánat, de egy Buddha nem ölhet, nem?
Tessék?
Egy Buddha az nem ölhet.
Persze, hogy nem. De mivel Buddha az ellenfél is.
Igen.
Ja, ez egy különleges helyzet. Borzasztó érdekes. Mondom, ez nagyon érdekes. Nagyon érdekes.
De akkor az életére tör, az azt jelenti, hogy akkor mégis ölhet? Vagy sose lesz az a végre, hogy megöli, mert nem ölhet?
Buddha nem öl, nem hogy nem ölhet, hanem is öl, nem is akar ölni. De viszont dinamikus helyzeteket teremteni, azt tud. Azt nagyon tud egy Buddha. Mert borzasztó van, hogy ereje meg minden intelligenciája, bölcsessége van hozzá, meg együttérzése. Hát nagyon érdekes. Amikor először ezt láttam, hogy ki látott még ilyen mesét, hogy a gonosz is Buddha. Tehát igazából nem gonosz, hanem Buddha, de úgy tűnhet, mintha gonosz lenne. Tehát nagyon borzasztó érdekes. Tehát a dolgok nem olyan egyszerűek, mint ahogy mi szeretnénk, hogy a Buddha az így ül, és akkor minden így megoldódik. Nem. Egyáltalán nem. Ez dinamikus, dinamikus. A valóság az rettentő dinamikus. Buddhák azok, akik nem vesznek el ebben, hanem hogy mondjam, az áramlást, azt tudják irányítani az áramlást. Az áramlás megvan. A valóság természete, az borzasztó dinamikus. Ja, tehát normális ember észre ez nem is felfogható. És hogy lehet az, hogy a Tamburin meg akarja ölni Csendrézit?
Tessék? Tessék? Az oké, hogy egy tanítványt még túráztatni kell, de egy Buddha, egy Buddhát minek?
Tehát, hogy így... Hát unalmas lenne a nélkül. Ha most csak, ha mindig csak tanítványokkal vagy körül, annál az unalmasabb nincsen a világon. Azok mindig bólogatnak, mindent elhisznek, mindent üzélnek, így úgy. Ja? Hát, mint ahogy egy ilyen nagyon enyhe példa, ugye, amin szintén az ember megbotránkozhat, hogyha ugye nincs hozzászokva a történet, amikor Padampaszandja ellátogatott Tibetbe, igaz, ismeritek talán, és akkor a Milarepa tanítványai szóltak Milarepának, hogy hát itt jön Padampaszandja, találkozzál már vele. És akkor mondja Milarepa, hogy hát Padampaszandja rendben van, de hát most mi hasznom van abból, hogyha én találkozom vele? Mi hasznom le? De hát, hogyha ti akarjátok, oké, miattatok elmegyek, találkozom vele. És akkor Milarepa el is indul, és akkor látja, hogy jön a Padampaszandja, kint van ugye a vidéken, a pusztaságban, és akkor már látja, nem szemivel, de tudja, hogy jön Padampaszandja, és akkor na, próbára teszem, hogy olyan nem, mint a híre. És akkor ugye mind a kettő nagymester, a Padampaszandja az indiai nagymester, Milarepa a tibeti nagymester. Na, próbálhat eszem, kipróbálom viccből. És akkor egy kis bokorrá változik Milarepa az út mellett. És akkor jön a Padampaszandja, és elmegy a bokor mellett. És akkor Milarepa, na hát, ennyit erről. És akkor a Padampaszandja visszalép, és jó, belerúg a bokor. Hát arra Milarepa ugye visszaváltozik az igazi alakjába, és akkor ott egy jót buliznak. Ja? Ja. Hát ez ilyen. Világ nem egy síkon működik. Nem egy síkon működik ez. Ez, hogy hívják. Dinamikus. Dinamikus a világ, dinamikus. Tehát a lényeg az, hogy a buddhák azok eljátszanak egy komédiát. Jó? Tehát Buddha, a Buddha, aki ugye a korunk megvilágosultjának tartunk, igaz, úgy tekintünk rá, hogy ő a mi korunk megvilágosultja. Ugye a tanítások szerint nem abban az életében világosodott meg, hanem amiben ugye mi tartjuk, hogy ugye Buddha elérte a megvilágosodást, ugye a Bodhifa alatt, Bodhgájában, Tehát Buddha nem akkor világosodott, hanem nagyon régen. Ja. És ja, elérte a tökéletes megvilágosodást, és utána egy álomszerű testet öltve megszületett, egy álomszerű gyakorlatokkal elérje az álomszerű megvilágosodást, ja, azért, hogy nekünk példát mutasson és tanítást adjon. Ja? Hát ugyanígy van a Tamdrin meg a Linkesar. Álomszerű játékot játszanak el a buddhák azért, hogy mi ebből okolni tudjunk. Ja? Tehát nem akarja megölni, meg semmit, de nagyon úgy néz ki. Nagyon úgy néz ki. A mi szempontunkból nagyon úgy néz ki. Ja? A valóság szempontjából ők dinamikus helyzeteket teremtenek a lényeg segítésére. Ja? De mi szempontunkból úgy néz ki, mintha meg akarnál ölni az egyik a másikat. És mondom, tehát ez életre halálra, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy játék, és akkor majd abba hagyják, mint a moziban, hogy egyszer csak vége van, és minden jó. És akkor fölgyújtják a lámpát, és minden úgy van, mint az elején volt. Nem történt semmi. Ja? Hát nem úgy, hanem komoly. Komoly formában. Mert a lényeg segítés, ez egy komoly dolog. Az egy nagy dolog. Azt mindenki tudja, aki már elért pár évet ebből az életébe. Akinek van tudom, 3 gyereke, vagy valami. Vagy 2. Vagy 1. Vagy 1 se. Nem a gyerektől függ. Ez csak egy példa. Ja? Nem? Jó, az így. Ja. Tehát egy álomszerű komédiát játszanak el a buddhák, ja, ahol komoly, hogy mondják, égszakadás, földindulás történik, de a mi szemünkben az nagyon veszélyes. Ja. Ja, miért is beszéltünk erről? Na, valamit kérdeztél, így van.
Végülis, ha valaki jó gyakorol, akkor eljut odáig, hogy nem sértődik meg sem.
Nem sértődik meg, ja. Ja. Hát erre nagyon, ez nem is kell olyan nagyon jól gyakorolni, tehát ez nem egy olyan nagy dolog. Önmagában, vagy nem sértődünk meg.
Akkor van esélyünk.
Nem olyan nagy dolog ez. Csak arra kell gondolni, hogyha valaki megsért, hogy azért sért meg engem, mert én őt megsértettem a múltban, kész. Ez nem egy olyan óriási dolog. És egy kicsit fáj, vagy valami, az is fáj, hogyha az ember becsípi az ujját a fiókba. Elmúlik.
Lehet irányítani ezt az álmot.
Álmot lehet irányítani? Hát az álmot, ahogy mondják, hogy lehet irányítani.
Lehet. Nekem volt olyan tapasztalásom, hogy álmomban fölébredtem, hogy álmodok, és elkezdtem irányítani az álmomat.
Ja.
És akkor fölébredtem is, ez tényleg csak álmodtam.
Persze, ez gyakorlat. Hát álomjogában ezt gyakorolja az ember, hogy egyrészt tudatos álom, tehát tudja, hogy álmodik, másrészt pedig akkor, ha már tudja, hogy álmodik, akkor azt lehet irányítani.
Közlekedési szituációban is volt ilyen. Mentem egy négysávos úton, és én a jobbról befelé második sávba mentem, és éreztem, hogy ott az a, és balról, a jobb szélen az az autó az mindjárt csinálni fog valamit.
Aha.
De közben a slunggal mentünk,
aha,
mögöttem is olyan szinten jöttek, hogy nem lehetett fékezni.
Aha.
És az az autó így el is indult, így keresztbe 3-4 sávot.
Aha.
És így megijedtem, és abban a pillanatban így lezajlott az egész, így oda kerültem a jelenbe, tiszta erőmből elkezdtem nyomni a dudát, meg a gázt.
Aha.
És így küldtem előre, hogy mire odaérek, talán eltűnsz.
Aha.
És eltűnt.
Eltűnt.
Átment addigra.
Aha.
És utána félreálltam, és kezem, lábam így elkezdett remegni.
Aha.
Így azt se tudtam, hogy úristen, így lezajlott bennem minden, hogy most mi történik, hogyha ott elkezdek fékezni.
Igen.
Tehát pont az ellenkező reakciót csináltam, mint amit kellett.
Hogy amit kellett volna.
Volna.
Igen.
És így percekig nem tudtam magamhoz térni, meg elindulni, és akkor aztán megnyugodtam, és akkor tényleg ez egy ilyen pillanat tudatos jelenbe lép.
Aha.
És küldtem oda, hogy elmész onnan, és nem történik semmi, és újra.
Aha. Na.
Volt ilyen tapasztalásom.
Na, hát úgy látszik, hogy valami jó karma megérett. Hát van ilyen, nagyon sokszor van. Hogy ne. Van ilyen. Jó karmák megérnek. A budák vigyáznak ránk. Nem lehet tudni miért, de hát már hogy miért vigyáznak ránk, nem lehet tudni. De hát ők ilyenek. És akkor történnek dolgok. Hogy, hát a valóság, mondom, a valóság nem egy síkú. A valóság nem egy síkú. A valóság az kifürkészhetetlen. Kifürkészhetetlen. Sajnos ugye most itt jelenleg nyugaton ugye nagyon nagy erővel belénk van nevelve, hogy hát a valóság egy síkú. De például más kultúrákban ez nincs meg, ma sem. És az emberek másképp is látják a világot. Ja. Egész másképp látják a világot, egész másképp élik meg a világot. Ja. Ma is, ez ma játszódik, ma a Földön, más kultúrákban. Tehát nem olyan, mások szerint egyáltalán nem olyan a világ, mint a mi szemünkben. Ja. Tehát a valóságnak, mondom, dimenziói vannak, amik átjárhatók. Például az álom és az ébrenlét átjárható. Ez csak nagy rész nevelés kérdése. Tehát mi nálunk nagyon kőkeményen azt a nevelést kaptuk, ugye, hogy más az álom, más az ébrenlét. De például a tibetiek, vagy akár természeti népek, az álom és az ébrenlét átjárható. 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 Tehát a határ nem olyan éles. Nem más természet. Mi nálunk az, más természetű az álom, más természetű az én. Nem más természetű. Ugyanaz a tudat teremti mind a kettőt. Ugyanaz, egy folyamatosság. Folytonosság, az álom és az ébrenlét. Ugyanaz a tudat teremti mind a kettőt. Kicsit más nüansz, de alapjában ugyanaz. Tehát és ez mondjuk például a tibeti kultúrában. Az emberek, ez, ha nem is beszélnek róla, de ez működik, hogy átjárható az álom, ébrenlét átjárható. Ja? Aztán itt is vannak, a mi világunkban is vannak egyének, akiknél ez megvan. Megvan. Vannak emberek, lehet találkozni emberekkel, akiknél ez a képesség megvan. Ja? Bizonyos mértékig van, akik nagy mértékben megvan. És akkor az ember nem hiszik, mert nem úgy nevelték. Tehát ez csak egy szemlélet. Szemlélet. Tehát egy nagyon idegen, életidegen szemlélet van sajnos itt elterjedve a világon. Hát azért vagyunk most itt, hogy ezzel dolgozzunk. Na jó, akkor ajánljuk fel akkor a mai nap érdemeit. Oh, nem lesz születés, öregség, betegség, halálul nem állok a dolgó, létezés, meg volt te anyámból, szabad is csak megadni. Gyalapálló mindent is merők, gondozom, hogy az állásomnak, példáját kötetett fejlődjek, ezért ajánlom ez így. Az elevényünk által mindenünk teljesítja, az érdemes vezetség, hamutányát érjen, érdemes vezetség, hogy megszólítok. A Buddha áron testa által, Brahmarán kocsután váltott, a igazsága állása által, a szanga megrendít. Törekvése állása által, a pala ellen kívánsága, teljesülő velem a Lorde, Brade, Szállá, Tudásembe, Azokba, kikben nem születed, aki Soha meg ne gyöngyülj, mindig.